Jó reggelt kívánok! A mai adásban részletesen beszámolunk majd egyrészt a legfrissebb Oroszországgal kapcsolatos uniós döntésekről, de szó lesz az emisszió kibocsátás csökkentésről, mert hogy az Európai Unió nagy léptékben szeretne ebben haladni, és általában az elektromos autózáson van a figyelem, pedig egyébként vannak más meghajtások is jelenleg is forgalomban, amelyek legalábbis az összéletciklus alapján akár magasabb mértékű széndioxid kibocsátás csökkentést is lehetővé tennének, még sincs róluk szó túlságosan gyakran, elmondjuk majd, hogy milyen jellegű meghajtásokról van szó.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A mikrofonnál Nagy Károly.
Az Európai Uniós tagállamok megállapodtak az Oroszország elleni legújabb 11. szankciós csomagról, amelynek a többi között az a célja, hogy megakadályozza a Moszkva ellen korábban bevezetett szankciók végrehajtásának megkerülését, jelentette be az Európai Unió tanácsának svéd soros elnöksége. A megállapodást az uniós nagykövetek szintjén kötötték meg Brüsszelben. Az intézkedések megtiltják az olyan javak és technológiák Oroszországon keresztül történő továbbítását, amelyeket az orosz hadsereg saját céljaira felhasználhat, vagy támogatják az orosz védelmi és biztonsági ágazatot. Az intézkedések lehetővé teszik továbbá, hogy korlátozásokat vezessenek be az érzékeny kettős felhasználású technológiák eladására, valamint olyan országba szállítására, ahonnan Oroszország megvásárolhatja őket. A megállapodás értelmében az EU meghosszabbítja 5 orosz államilag finanszírozott médiaszolgáltató műsorszórási engedélyének felfüggesztését az unió területén. Tavaly júniusban az EU betiltotta a területén az Oroszországból tengeren szállított nyersolaj és kőolajtermékek vásárlását, importját és átvételét. Ennek megerősítéseképpen az új uniós szankciócsomag megtiltja az uniós kikötőbe való belépést azon hajók számára, amelyek hajóról hajóra történő áruszállítást végeznek, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a rakomány orosz eredetű. Az egyébként szerdán elfogadott megállapodás további 71 szemét és 33 szervezetet sújt korlátozó intézkedésekkel az Ukrajna elfoglalt területeiről származó ukrán gyermekek illegális deportálásában játszott szerepük miatt.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A mikrofonnál Nagy Károly.
Ahogy a műsor elején említettem, az uniós emisszió kibocsátás csökkentésről lesz szó, arról, hogy egyre több olyan jogszabályt fogad el, és hát nem csak ajánlást, hanem kötelező érvényű jogszabályokat az Európai Parlament, egyszer mint az Európai Unió, amely az emisszió kibocsátás csökkentést szeretné felpörgetni az Európai Unióban, és hát ha más nem, az alternatív közlekedést látjuk az elektromos autók képében, de nem elsősorban elektromos autózásról lesz szó a következő percekben, hanem egyéb más meghajtási lehetőségekről a közlekedésben. Domonovszky Henrik, az Aralgáz Kft. Ügyvezetője a vonalban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérést. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Szóval Magyarországon mennyire van úgy átlagban képben az ember, akár egyébként magánautósként, de akár cégvezetőként, hogy nem csak az elektromos meghajtás létezik, hanem akár LNG üzemeltetés, akár más gázüzemeltetés is. Szóval mennyire kell ezt még magyarázni?
Sajnos nagyon sokat kell magyarázni, mert általában nincsenek képben sem a hétköznapi autósok, sem pedig a profi járműüzemeltetők. Ennek az is az oka, hogy nem nagyon találkoznak más információval. A benzin és gázolaj üzemanyagon túl az elektromos hajtás az, amelyik minden nap képbe kerül és mindenféle hírben szerepel. De azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon rég óta Magyarországon kiépült hálózata van az LPG vagy propánbután gáz üzemanyagoknak, melyel leginkább egyébként költséget csökkentenek az autósok, bár ez emisszió csökkentést is maga mellett vonz. CNG üzemanyaggal, tehát sűrített földgáz üzemanyaggal, haszonjárművek, elsősorban autóbuszok, most már több száz üzemel Magyarországon, de haszongépjárművek, nehézgépjárművek is üzemelnek ezzel az üzemanyaggal, és általánosságban lehet tudni, hogy jelentős emisszió csökkentés, mind károsanyag emisszió, mind pedig CO2 kibocsátás csökkentés lehet elérni a földgáz alapú üzemanyaggal, és Magyarországon el lehet mondani azt is, hogy nem csak földgáz alapú, hanem megújuló, tehát biogáz alapú sűrített gázzal is közlekednek járművek, bár nem nagy számban, de ez már több mint 10 éve egy létező technológia Magyarországon. Ezeknél pedig kifejezetten karbon semleges, tehát gyakorlatilag nulla CO2 kibocsátást lehet elérni, és nem úgy, ahogy a villanyáraknál, vagy azt mondjuk, hogy maga az eszköz, amivel ugye közlekedünk vagy szállítunk, az nem bocsájt ki CO2-t, ellenben amivel előállítottuk az energiahordozót, az meg megtette ezt, tehát áthelyeztük a CO2 kibocsátást egy másik eszközbe. A biogáz, bio-CNG, vagy bio-LNG esetében gyakorlatilag a teljes energiafelhasználási, előállítási, felhasználási körfolyamatra tudunk egy CO2-mentes, semleges utat biztosítani.
Ezeket a járműveket, amelyeket említett, egyébként eleve így készítik, tehát ilyen jellegű üzemanyag felhasználásra, vagy ez sok esetben átalakítást kíván?
A nehézgép járművek esetében azt kell mondani, hogy a kivétel erősíti a szabályt alapon, kizárólag így készültek a járművek. LNG esetében nem is nagyon találni, CNG esetében elvétve, de ott sem jellemző, hogy találni utólagosan átalakított járművet. Régen az LPG vagy autógáz néven ismert propánbután üzemanyaggal működő járművek, azok nagy számban átalakított járművek voltak, jellemzően benzines üzemmódból átalakított járművek. Ezt ma is el lehet végezni, de találni olyan járműtípusokat, amelyeknél gyári opcióként megtalálható az LPG üzemmód. A CNG esetében személygép jármű vagy kishaszonjármű kategóriában megtalálhatóak még modellek, amelyek gyárilag lettek kialakítva. Sajnos jelentősen csökken az elektromos autó kényszer miatt az Európában kínált típusok száma.
Mennyivel csökkent ezeknek a típusoknak a száma, azt meg lehet mondani, mert tényleg nagyon-nagyon keveset lehet hallani most a gázüzemeltetésű járművekről. Tavaly évvégén még annyira nem csodálkozott rajta az ember, mert nagyon-nagyon magas volt a földgáz piaci ára, de hát azóta újra ahhoz képest a tizedére esett vissza. Tehát gondolom én tankolás szempontjából ez érzékelhetően különbséget kéne, hogy jelentsen. Emiatt, tehát az ár ingadozás miatt esett vissza, vagy egyértelműen az elektromosok térnyerése miatt?
Nem, ez a teljesen elhibázott európai szabályozás, amelyik gyakorlatilag a CO2 flotta átlag évről évre történő csökkentése kényszerében csak a kipufogó emissziót hajlandó figyelembe venni, és dacára annak, hogy ennek a hatására egyébként nem csökken kellő mértékben a kibocsátás, hanem kifejezetten ellehetetleníti a valós kibocsátás csökkentést a közlekedésben. Ennek ellenére, minthogyha a törvényhozók Brüsszelben egyszerűen csak szemellenzőt hordanának, és mondják a saját maguk egyszerűsített rendelet alkotását. Ezt persze úgy is lehet látni, hogy van egy tudatos, mindent elektrifikáljunk Timmermans által vezetett szabályozási irány, csak ezzel egy baj van, hogy nem ő kezdte, viszont ő folytatja ezt az útirányt, aminek keretében hiába szakértők, százai, professzorok, tudósok, bizonyos gazdasági szervezetek mondják, hogy a kipufogó végi emisszió helyett a teljes ciklusra vonatkozó emissziót kell figyelembe venni, mert annak van egyébként CO2 kibocsátás csökkentő értelme és hatása. Azzal, hogy átallokáljuk a kibocsátást az egyik szektorról egy másik szektorra, ezzel valós kibocsátás csökkentést nem érünk el, illetőleg a problémát, amit láttunk, ami miatt a CO2 kibocsátás csökkentést szeretnénk minél erőteljesebben egész Európára nézve elérni, azt ezzel a módszertannal nem tudjuk elérni. Ez a jelenlegi szabályozás, ami TPV alapú, tehát tank to wheel, azaz kipufogó szemléletű, az nem biztosítja ezt. És visszatérve a CNG autókra, sűrített földgáz üzemű autókra, ennek a kényszernek a következtében az autógyártók gyakorlatilag csak a kipufogó szemlélet mentén nulla emissziójú járműveket fejlesztik annak érdekében, hogy elkerülhessék a CO2 flotta átlag éppen aktuális elvárt maximum szintjének az átlépését, és ezáltal jelentős adót befizetési kötelezettsége.
Ez egyszer, mint azt is jelenti, hogy alig-alig gyártanak most már CNG meghajtású autókat?
Sorra állnak le, vagy álltak le már a fejlesztések, és kerülnek ki a legalábbis a személyautó kategóriában a gyártási programból. Nem azért, mert ennek nem lenne értelme, hanem mert gyakorlatilag gazdasági kényszer a CO2 flotta átlag az autógyártókra, addig, amíg hibás szabályozás van Európában.
Említette azt, hogy azért van még így is előnye a gáz üzemű autónak a dízellel és a benzines alapúval szemben. Mennyivel alacsonyabb a gázüzeműeknek a széndioxid kibocsátása?
Ha nehéz gépjárművekről beszélünk, akkor körülbelül 20%-os CO2 megtakarítást lehet elérni a földgáz üzemmel, tehát egy CNG vagy LNG üzemű nehéz gépjármű ennyivel kevesebb bocsájt ki, mint a dízel üzemű jármű. Az esetben, ha fosszilis gázzal, vagyis földgázzal üzemel. Azonban ezt a gáz bármilyen, tehát 0-100%-ig lehet keverni, tehát bármilyen arányban lehet keverni megújuló eredetű gázzal. Európában törekvés az, hogy a biogáz potenciál azt jelentős mértékben emeljék, biometán üzemanyagot nyerjünk, és ezt felhasználjuk. Jelenleg azt lehet mondani, hogy rendkívüli számban növekszik a biometanizáló üzemek sokasága Nyugat-Európában, nem így Közép- és Kelet-Európában. 2 év alatt az 1000-ről körülbelül 1300-ra növekedett azon üzemek száma, amit úgy hívunk, hogy biometán üzem. Ez gyakorlatilag tiszta metánt állít elő biogázból, hogy lefordítsuk ennek a terminusnak az értelmét. Tehát megújuló gázok, amelyek képesek üzemeltetni a személygépkocsiktól kezdve, a nehézgépkocsikon keresztül, akár a vonatokat, akár a repülőket, hajókat is, tehát gyakorlatilag bármilyen közlekedési eszköz, megújuló energiahordozóval CO2-mentes közlekedés szállítást tesz lehetővé. Mindezt egyébként olyan technológiával, amelynek az előállítása alacsony természeti erőforrás igényes, létező, jól bevált technológia, Európában előállítható, európai ipar képes rá, nem jár az európai munkahelyek százezreinek a megszüntetésével, felszámolásával, nem Kína függő, és ezen túlmenően még nagyon sok jelzőt lehet erre rátenni, de a legfontosabb talán az, hogy nem jár költségnövekedéssel, sőt a legtöbb esetben a közlekedésre fordított költségek csökkenését eredményezi. Ebből kifolyólag szállítás esetében a kenyér, a vaj, a hús és minden, amit szállítunk, annak a szállítási költségeit így a tányérra kerülő élelmiszer és minden egyéb árunak a szállítási költségeinek a csökkenését is el tudjuk érni, nem úgy, mint azokkal a technológiákkal, amit az elmúlt 1-2-3 évben az Európai Unió favorizál.
Mennyire nehéz Magyarországon tankolni gázüzemű autóval? Tehát, hogyha egy ilyet szeretnék üzemeltetni magánszemélyként, de akár mondjuk cégvezetőként flottát üzemeltetni, akkor nagyon-nagyon át kell gondolni logisztikailag, hogy mikor, hogyan tankolok?
Alapvetően azt kell mondjam, hogy Magyarország CNG és LNG töltő infrastruktúra ellátottsága elég alacsony szinten van a mai nap is. Nem tűnik úgy, hogy robbanásszerű növekedésre számítsunk a következő hetekben, hónapokban. Mindazonáltal ezeknek a technológiáknak, tehát különbözik itt jelentősen a sűrített földgáz, illetőleg a cseppfolyós földgáznak a szükséges töltő infrastruktúrája, de mind a kettő infrastruktúrát meg lehet valósítani, ki lehet építeni, bizonyos zárójelek mentén gazdaságosan ki lehet építeni és üzemeltetni. amennyiben erre bárhol igény van. És ez a bárhol, ez egy nagyon fontos jellemző, tehát ott, ahol esetleg nincsen, ott ezt ki lehet építeni, abban az esetben, ha szükség volna rá. Azt kell mondjam, hogy ha összehasonlítjuk Nyugat-Európával Magyarországot, akkor bizony nem állunk túl jól. CNG töltőpontok, nyilvános töltőpontok esetében Európában több mint 4000 töltőpontot emlegethetünk. Magyarországon, amikor a legtöbb nyilvános töltőpont volt, megközelítette a 20-at, tehát ebből látjuk, az arány az nem túl jó. LNG töltőpontok számában Európa már több mint 600 darabbal büszkélkedik. Én Magyarországon 3 töltőpontot tudunk felsorolni, tehát gyakorlatilag az arány az pont ugyanolyan módon alacsony. Ezen a területen azért a fejlődés és a javulás az jelenleg jobban látszik, de természetesen, mint minden ilyennél, az igényhez kell tudjunk igazodni. Azt gondoljuk, hogy a gázüzem hosszabb távon kedvező üzemanyag költsége Magyarországon fontos olyan jellemző, amivel egyébként lehet csökkenteni a szállítási költségeinket, és minek után árérzékeny ország volnánk, ezért ez egy fontos szempont.
Dumanovszky Henriket hallották, az Aralgáz Kft. Ügyvezetőjét, alternatív üzemanyag szakértőt, köszönjük, hogy rendelkezésre állt.